Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
700 baby! Éjjó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Most mindjárt, hogy mondtad, 700 baby, eszembe jutott egy ilyen bazi nagy hárem, de hát az esélytelen, azt hiszem a összeadott számok is nagyon messze lennének ettől, nem mintha erre kellene törekedni. Minden esetre örülök, hogy itt lehetek. Szia Gábor, sziasztok!
Igen, ez lehet, hogy a 100 babynél lett volna utoljára releváns kettőnknek összesen, de...
Mondjuk azt, igen, mondjuk azt, hogy ott lett volna releváns, igen, mindenképpen mondjuk ezt.
Mondjuk ezt! Na jól van, a kedves hallgatók, egy rukivacsal köszöntjük ezt a kis jubileumot, és ez nem először fordul elő, mint az előző adás végén is említettem, úgyhogy valamiért ez egy ilyen szokás lett, hogy a százas kerek számoknál a rukivacs jön ki, és ez tök jó dolog, ám de most nem csak ketten leszünk ebben a műsorban, mert már ezer éve volt arról szó, hogy bizonyos szakértőinket esetleg megpróbálunk elcsábítani ebbe a műsorba, és ez most sikerült is, ugyanis Dr. Kovács Ádámot itt köszönhetem, mégpedig a Van en Dodo podcast. Hát nyugodtan mondhatjuk, hogy NCAA szakértőjét, meg úgy mostanság NBA szakértőjét, mert hogy Ádámunk elkezdett nagyon durva tempóban NBA-t is nézni, úgyhogy szia Ádám!
Sziasztok! Hát nehéz megszólalni egy ilyen bemutatás után, úgyhogy ellövöm azt a poénomat gyorsan, amit általában elszoktam, hogyha jövök vendégként hozzátok, hogy örülök neki, hogy Zoli örül, hogy itt lehet.
Szia Ádám! Annak is örülök, hogy örülsz annak, hogy én örülök, de annak is örülök, hogy te remélem, hogy örülsz szintén annak, hogy itt lehetsz. Úgyhogy köszönöm, hogy elfogadtad.
Csodálatos, gyönyörű. Egyébként azért készültem ezzel a beköszönéssel, mert ez a örülök, hogy itt lehetek beköszönés tőled, ez olyan, mint valami legdurvább vírus, és elkapja a vendégeiteket általában, és az összes vendégetek, vagy ilyen 95% úgy köszön be, hogy sziasztok, örülök, hogy itt lehetek, és én ezt véletlenül se akartam tőled elvenni. Hát köszönöm szépen tényleg a kedves felkonferálást. Igazából annyi, hogy én mindig néztem NBA-t elég durván, csak így annyira beteg módon, hogy én elzártam magam így mindenféle fórumoktól és egyéb külvilágtól, hogy spoilermentesen nézegethessem a magam kis meccs mennyiségét, úgyhogy most annyi változás történt, hogy most nem ilyen spoilermentesen követem a dolgokat, de ugyanúgy, mint eddig. Úgyhogy nagyon érdekes rookie class lesz, úgyhogy várom, hogy milyen beszélgetés kerekedik ki ebből.
Mi is, már csak azért is, mert ilyen rookie class-t, tehát mondjuk úgy, hogy ilyen várakozások előzzék meg az újonc korosztályt, hát én azt gondolom, hogy főleg, hogyha most Chet Holmgren-et is ide vesszük, és kénytelenek vagyunk ide venni, még akkor is, hogyha a várakozások tekintetében ugye nem ide tartozik, de hogy 2018-ban volt ez utoljára, így jelenségként, és hát a másik érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy 2018 nem okozott csalódást. De, hogyha az első rookie watch-ot most visszahallgatnánk abból az évből, akkor valószínűleg azért még nyilván nem ott tartanánk, mint így utólag. Tehát például Segítsz Alexander a Clippers cserepadjáról beszállva nyújtott egy-két biztató teljesítményt, vagy ugyanilyenkor Trae Young egy teljes totális katasztrófának tűnt az első hónapja után. Ugye emlékszünk, hogy ő gyakorlatilag nagyjából másfél-két hónap után kezdte el megmutatni azt, hogy ilyen egyszemélyes rendszer lehet. Úgyhogy ez egy nagyon jó iránytű és iránymutató azt gondolom a mostani rookie class-hez is, hogy az a 2018, amit nagyon vártak, és ami nagyon be is jött, és az elmúlt 10 év lehet talán legerősebb ilyen rookie osztálya, az sem egy hónap alatt nőtte ki magát, de ugyanakkor mégis nagyon érdekesek az első benyomások. És akkor, ha már itt vagy vendégként, Ádám, adnám neked a szót, hogy van-e olyan rookie, akivel szívesen kezdenél, van-e olyan valaki, aki eddig meglepett téged, lehet akár a legnagyobb sztár is, lehet akár 10 percet játszó játékos is, vagy lehet, hogy mondjuk az lepett meg, hogy egyáltalán nem játszik például Indiánában valaki. Tehát, hogy elég sok oldalról meríthetsz, de válasz valakit.
Azért is jó vendégként jönni hozzátok, mert általában bekerülnek olyan témák, amiket én magamtól már elkezdenék boncolgatni, de általában megemlítitek, így nem kell a semmiből előhozni, és most rögtön mondtál kettő olyan dolgot is, ami nekem így felkeltette az érdeklődésemet. Az egyik az, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti arra a jelenségre mit gondoltok, vagy arról, hogyha ugye lesérül egy újonc, és kvázi másodévesként van a rukik között számon tartva, ugye most Chet Holmgren ilyen, de volt Blake Griffin vagy Ben Simmons, hogy az ilyen híresebb példákat soroljam, hogy ugye nem csak testben kell szerintem nagyon jelen lenni egy újoncnak, hanem fejben még inkább, és kicsit ez egy ilyen cheat code nekem, hogy igaz, hogy nem játszott Holmgren egy évet, de azt a levegőt szívta, azt a környezetet élhette meg, ami maga ez az egész NBA, szokhatta a rendszert, a sémákat, foglalkoztak vele, beszélgettek vele, szóval kicsit előnyből indul. Ez nem van le egyébként az érdemeiből, hogy mennyire brutálisan jó, de nekem ez ilyen mindig olyan érdekes volt, hogy ez vajon fere számon tartani őket. A másik pedig, amit említettél, hogy ugye a 2018-as klassznál egy hónap után hogy nézett ki a dolog. Én is, ahogy készültem, egyre inkább azt mondogattam magamnak a rukikkal kapcsolatban, hogy türelem, türelem, türelem. Ahogy ugye Lalával, a.k.a. Mr. White-tal csináljuk ezeket a redraftokat, ahol azt vesszük figyelembe, hogy az adott csapatnak milyen needjei voltak, illetve azt, hogy egy újoncnak mikor indult be a karrierje, mennyire volt NBA ready. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy az NBA ready újonc az nagyon-nagyon ritka. Ilyen Chris Paulok, LeBronok voltak, akik már az első pillanattól kezdve nagyon-nagyon jók voltak, és pont ezért például egy Scoot Hendersonnál én nem tudok még pánikolni, de akkor mielőtt elmondanám ezt az első újoncot, akkor erről a másodéves rookie jelenségről tökre kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok.
Én azt hiszem, hogy erről már egyszer talán beszéltünk. Most majdnem azt mondtam, hogy Zoli, te emlékszel-e, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon felesleges mondat lenne. Szóval igazából...
Igen, valószínű.
Wow, a saját podcastomba. Oké.
Bocsi. Minden esetre azt hiszem, hogy Embiidnél is emlegettük például azt, hogy mekkora előny volt ez neki, pedig akkor még nem is ment a podcastünk, amikor ő így volt újonc, és teljesen egyértelmű. Tehát úgy értem, hogy szinte minden történelmi példa, talán Csumea Okikét kivéve, akinek szánt szándéka volt egy ilyen úgynevezett redshirt éve, hogyha emlékszünk, tehát őt direkt azért ültették, és nem sérülés miatt, és még így is azt mondanám, hogy a tényleges újonc
évében... Bocsánat, hogy sérülés miatt ültették, mert volt egy, azt hiszem, ACL szakadása az utolsó NCAA meccsén a Madness-ben, úgyhogy neki legalább egy fél év volt, ami miatt ki kellett ülni.
Hát igen, érted, csak kvázi ő visszatérhetett volna, és mégis de facto kijelölték neki redshirt évnek. Tehát
egyébként... Igen, ebből a szempontból, igen.
Érdekes kérdés, hogy Holmgren visszatérhetett volna-e hamarabb, mert valószínűleg ő is igen. Na mindegy, folyamatosan az összes példa azt mutatja, hogy ez egy nagy-nagy előny, egyszerűen ezek a játékosok sokkal hamarabb illeszkednek be egy játékrendszerbe, amit egy éven keresztül figyeltek, és egy éven keresztül hallgatták az edzőjük minden instrukcióját a padról.
Egyértem, hogy előny, és amiről ma részben akarok beszélgetni, az már egy picit felkészíti a szezont arra is, hogy az évújonc címnél, ugye Chatről és főleg Wembyről beszéljünk. Szerintem ez olyan szempontból is érdekes összehasonlítás lesz, hogy mind a ketten magas emberek, mind a ketten támadásban, én azt gondolom, hogy relatív hasonló szerepben vannak, és amellett, hogy nyilván Chatnek segített az, hogy legyen egy plusz éve, főleg abból a szempontból, hogy ugye ő bevallottan, mint a legutóbbi tweetjét láttuk, amit le kellett fordítani ugye Boomerre, de amikor specifikusan Durant bizonyos típusú tripláit emelte ki, hogy mennyire nehéz az, és hát ugye így összefogott az internet, hogy le tudják fordítani ezt a Z Generation kosárlabda szaknyelvet, ha nevezhetjük ennek. Nyilván az is segít, hogy az OKC-ben jelen pillanatban több a magas kosárikúval rendelkező játékos, és ügyesek abban, hogy az adott sémát jól csinálják, majd erről is szeretnék egy kicsit beszélni, de én azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy Chet jelen pillanatban kiemelkedik ebből a rookie mezőnyből, egészen elképesztő. És ha nagyon akarnánk, igazából megtehetnénk, hogy egy órát szentelünk neki, és szerintem érdekes tartalommal fel lehetne tölteni. Én összegyűjtöttem pár érdekességet, de nyilván beszélni akarunk még a többiekről is. Például, ha már említetted, ugye, és kérdezted Ádámtól az elején, hogy ő kiről szeretne beszélni, majd Ozsár Thompsonról is szeretnék beszélni, mert ő a maga módja legalább annyira különleges és érdekes, mint Chet, vagy egyébként, mint Wemby.
Pont róla akarok egyébként, úgyhogy telibe találtad, Zoli.
Szuper, akkor ez jó átvezetés is volt.
Azt hiszem, hogy akkor most hivatalosan is beindul ez a rész, aminek a címe... Rookie Watch.
Hát ez egy bakancslistás dolog volt nálam, hogy a ti rookie watchotok után megszólalhassak.
Ez Gábor rookie watcha, és át is adom neki ilyenkor szívesen, mert érdekes, meg vicces, de inkább vicces, mint érdekes. Olyan felemás érzelmekkel viselhetek még mindig a rookie watch.
Én imádom.
Mondjátok ki nyugodtan azt a szót, hogy legendás, azt keresitek.
Legendás, így van, ezt igen. A szót keresni.
A legendás és a mitikus között majd még eldöntik a hallgatók, hogy melyik lesz ez a rookie watch zenés ilyen átvezetőtök. Na de hogy akkor válaszoljak ilyen 8 perc vagy 7 perc után a feltett kérdésedre, Gábor, hogy én kit hoztam, vagy ki az, aki nekem leginkább ilyen érdekes jelenség. Hát ő Ozsár Thompson, aki szerintem mondhatunk a harmadik legfontosabb rukinak egyenlőre az eddig eltelt idényből. Ugye ő a Detroitnak a 5. helyen draftolt játékosa, ugye ő az Overtime Elite-ből érkezett, úgyhogy én őt nem láthattam játszani az NCAA-ben, annyira meg még én se vagyok elvetemült, hogy Overtime Elite meccseket nézzek, de a srác egyszerűen elképesztő. Tehát ha úgy érkezel meg az NBA-be, hogy az első 2 percedbe 3-szor is blokkolsz, és ebből Jimmy Butler-t blokkolod 2-szer egy támadáson belül, akkor azt gondolom, hogy hátul megvannak az adottságait, hogy bírd az egész NBA szezonos grindot. Elképesztő atléta, nagyon-nagyon jó védő, tehát amikor azt gondoltam, hogy ő az egyik legjobb védő ebben a klasszban, akkor nem gondoltam volna, hogy ennyire durván ő már rátehető akár sztárokra is. Az már nagyobb probléma, hogy a tripla és egyéb százalékai azok egészen elképesztően rosszak, mondjuk úgy, hogy 13,8%-kal triplázik, és láttam a Pelicans ellen egy olyan mérkőzést, ahol csontüresen hagyták, és egy negyeden belül dobott 3 darab homályt, és középtávoliból is egy olyan homályt, ami még a hálót se érte el, szóval mindenképpen meg kell tanítani őt dobni, ezzel nem árulok el hatalmas nagy különlegességet. Viszont, hogyha a Detroitnál tudnak játszatni olyan játékosokat, akik egy kicsit támadóbb felfogásúak, és nem egy olyan sorba kerül be Ozsár, ahol totál non-shooterekkel veszik őt is körül, akkor talán könnyebb lesz neki ez az átmenet.
Itt két dolgot mondanék, mielőtt át is dobom a szót Zolinak. Az első dolog az az, hogy most már ezek a változások kezdenek megtörténni, ugyanis Jaden Ivey bekerült a kezdőbe, és nagyon kedveljük Leon Hayes-t a védekezéséért, de ő kikerült, és azt hiszem, hogy ez így jó is. Nyilván, ahogyha 2-10-zel, vagy 2-12-vel kezdesz, akkor esetleg megfontolod edzőként is azt, hogy jó, rendben van, akkor ez az idény még nem az lesz, de akkor legalább fejlesszük azokat, akiket fejleszteni kell. És mondjuk Ivey-nál ez különösen kedves a szívemnek, hogy oké, rendben van, nem védekezel elég jól a padról jössz, de azért egy idő után talán félredobjuk azt a, hát az angol szó jut eszembe a pretense, tehát azt az alakoskodást, talán itt az a legjobb fordítás, hogy igen, akkor itt most mi megyünk a playoffért, mert nem mennek a playoffért, az a helyzet, és ennek megfelelően a két magasos felállás is néha már egy magasos lesz, ott is, hogyha Stewart, ez a bizonyos magas ember, amit mostanában láthatunk, ő tud dobni, és ez már sokkal jobban kedvez majd Ozsár Thompsonnak, akit nyilvánvalóan kvázi négyesként, kvázi Draymond Greenként kell játszatnod ahhoz, hogy itt a rookie évében ne nézzen ki egészen tragikusan támadásban. És azt hiszem, hogy e felé majd elmegy a Detroit, úgyhogy ettől nem tartok. A másik apró gondolat pedig az az, hogy szerintem Kawhi Leonard és Herb Jones volt az a két játékos az elmúlt 10 évből, akinek így egy hónap után ezt mondtuk, hogy atya úr Isten milyen jó védő, és csak hozzájuk tudom hasonlítani védekezésben, amit itt letett az asztalra Oszár Thompson az első időkben, úgyhogy azért ez önmagában elég brutálisan nagy dicséret.
Maximálisan egyetértek, és ugye említettél itt két játékos az elmúlt évekből, az nekem külön tetszik, hogy legalábbis érdekesség, ugye, hogy ahogyan beszélünk ma ugye Oszár Thompsonról, úgy majd szerintem, vagy szeretném megemlíteni Koulibalyt is, aki elég hasonló hozzá, bár nem ennyire extrém módon jó még a védő oldalon, de egyébként az a Toumani Kamara is, aki szinte megér majd egy-két mondatot, mert simán érveltünk amellett, hogy a Portlandbe ő jobb eddig, mint Scoot, és hát persze Scootról is beszélnünk kell majd. De most a fő műsorszám az ilyen típusú védők közül, aki ugye Oszár Thompson, hát már így ellent mondok magamnak az elején, mert ilyen típusú védő, nem nagyon van ilyen típusú védő rajta kívül. Tényleg minden jel arra utal, hogy ő történelmi szempontból is, és különleges lehet majd az NBA-ben, és egyébként harmadik helyre raknám jelen pillanatban. Azért, mert a pálya egyik oldalán olyan hihetetlen impactja van már most. Kicsit a számokat nézzük meg, ugye 1980 óta összesen 6 darab újonc tudott legalább 1,7 blokkot és 1,2 steal-t átlagolni. Hát ezek olyan nevek, mint David Robinson, Hakeem Olajuwon, Chris Webber, Andre Kirilenko és Anthony Davis, és igazából csak Webber lók ki ebből a sorból, aki ugye nem volt igazán jó védő, de az ő hihetetlen fizikai adottságait nagyon jól ki tudta használni, és mondjuk a pályafutás elején mind besegítő védő egyébként nagyon jó volt. Oszár Thompson sokkal jobb lesz, mind besegítő védő is, de ember ellen is Webbernél természetesen, és szerintem ő leginkább most egy fiatal Andre Kirilenkóhoz hasonlíthatunk. Magasságba, wingspan terén nagyon-nagyon hasonló a két játékos, és még abban is, hogy ha a támadó oldalt nézzük, akkor olyan dolgokat próbál a rookie Thompson is csinálni, mint amit Kiri csinált ugye az első éveiben. Támadó lepattanózik, egyébként ebben centereket megszégyenít ez a srác Marcus Johnson óta, aki ugye 77-78-ban játszott a Bucksba, azóta nem tudott senki újonc wing játékosként legalább 3,5 támadó pattanót leszedni, és hát támadásban most még ő így operál, hogy próbál extra labdabirtoklásokat kiharcolni a csapatának, illetve nem rossz cutter, tehát befut üresen, és ebből próbál dolgokat csinálni, illetve jó passzoló. Tehát azt gondolom, hogy a Draymond Green hasonlata az nagyon jól él. Nem annyira jó passzoló természetesen, de hogyha megnézed az újonc szezonjukat, akkor annál a szintnél valószínűleg jobb. Azt nehéz kiszámítani, hogy innen mennyire lesz graduális ez a fejlődés, és hogy mennyire különleges ez egyébként a támadó lepattanókat illetően is. Rajta kívül utána ezen a listán a legközelebbi periméter játékos, ő ugye ötödik, a legközelebbi a Scottie Barnes a 30. helyen, és Scottie Barnes is kicsit ez a típus, ez a hihetetlen wingspannel rendelkező wing, csak nyilván Barnes sokkal-sokkal érettebb a támadójátékot tekintve. Oszár Thompson valószínűleg soha nem lesz olyan jó támadásban, mint Scottie, de védekezésben hasonló különlegesség, hasonló kuriózum. Hát persze sokkal jobb védő lesz Thompson, tehát ezen az oldalon fogja azt az impactet belerakni, amit Scottie a túloldalon, de nagyon érdekes tényleg ez a srác, és én is azt hiszem harmadik helyre raknám. Chethez és Wembyhez az ő támadójátékuk mellett azért nem nagyon tud felzárkózni még, főleg Chethez, mert egyébként Wemby hatékonyságról is beszélünk majd egy kicsit.
Igen, talán még lezárva Oszár Thompsont annyit mondanék, hogy nyilván itt azért elkerülhetetlen lesz az, hogy támadó oldalon legalább annyit fejlődjön, még akkor is, hogyha valami nagyon speciális Draymond Green-szerű szerepet ki tudnak neki alkudni, úgymond, az edzői stáb, akkor is ennyire nem lehetsz non-shooter.
Bocs, egy gyors kiegészítés, hogy ide nagyon fontos szerintem, hogy ő nem úgy rossz shooter még, hogy a dobásai közel vannak, de nem nagyon tud betalálni, hanem ő konkrétan minden héten több homályt is dob még, tehát nagyon-nagyon-nagyon komolyan kell
minden vele dolgozni. Denevér és apró madár veszélyben van, amelyik bent repkedott az arénákban, úgyhogy igen, abszolút. Ádám, bármi még Oszár Thompsonról?
Lelőtted, Gabi, megint a két nevet, akit akartam hozni, én is Kawhi Leonardhoz és Herb Joneshoz tudnám őt hasonlítani. Én azért nem látom a Draymond Green párhuzamot, mert Draymond Green sosem volt megközelítőleg sem olyan atletikus, de értem, hogy mire gondoltok, tehát magát ezt a védekező nyilván irányító tevékenységet persze a pályán. Szerintem őt neki meg fogják tudni tanítani a dobást, állítólag nagyon rendben van a mentalitása, jó gyerekek az ikertesójával együtt, szóval én nem aggódom, idő kell neki, viszont arra én abszolút nem látok semmilyen okot, hogy a védő oldalon neki visszaessen a teljesítménye. Aki már így tud berobbanni a védő oldalon, az valószínűleg jó védő is marad.
De azért valamennyire igaz ez Chet Holmgrenre is, nem? Bár Zoli egyébként tök jó, hogy felsoroltad azokat a wingeket, akik szintén nagyon jó védők ebből a classből, de ha már Holmgrenet ennyit emlegettük, akkor szerintem kicsit evezzünk arra át, hogy Holmgren bizony védekezésben is rendkívüli impactet hoz a pályára, és támadásban is, és azon kívül, hogy már megbeszéltük, hogy mekkora előny neki ez a kvázi redshirt év, azon kívül azt is említsük meg, hogy, és tényleg nem akarom kisebbíteni az érdemeit, de hogy az OKC-nek gyakorlatilag, ha össze kell foglalnod, hogy minden, amire szükségük volt egy játékosban, az teljesen totálisan Chet Holmgrennek a skillsetje. Tehát ugye az, hogy tavaly miért működtek ennyire rohadt jól Kendrick Williams-el centerben, azt gyakorlatilag össze lehet foglalni úgy, hogy Dagnónak a filozófiája az volt egy centerrel kapcsolatban, hogy dobja rá a triplát, hogy le tudja ütni ugyanúgy a labdát, hogy ezzel helyet teremtsen az egyébként nagyon jól passzoló és sokszor jól betörő játékosainak. Ugye Giddyre az első igaz, de például ugye Shai Gilgeous-Alexanderre és Jalen Williamsre mind a kettő igaz. És az egyébként vicces, hogy Jalen Williams hiányában elkezdett szenvedni a Thunder most az elmúlt meccseken, remélem, hogy hamar visszatér, de azért itt szerintem fontos ezt megjegyezni, hogy elképesztően jó szituációban van Holmgren. De azért ezt a jó szituációt ilyen dobószámokkal megspékelni, az még akkor is különleges, azt gondolom, hogyha megvan ez az előny, amiről beszéltünk. Mert ezt, és nyilván itt azért még visszább az agyarakkal, hiszen egy kicsi minta ez az egy hónap, de ezt biztos, hogy nem várta senki. Szerintem maga Chet Holmgren sem. Tehát annak ellenére, hogy a tartató és tartatatlan adásban azt mondtam, hogy neki rukiként is meg lehet az 50-40-90, annak ellenére szeretnék egy picit adózni ezelőtt a hát döbbenetes teljesítmény előtt, és leróni csodálkozásomat, mert gyakorlatilag a triplája úgy néz ki, hogyha van ideje beleállni, akkor bedobja. Én szerintem ez a tripla, bár az OKC-ben sosem lesz ilyen 8 meg 10 kísérletes szezonja valószínűleg, tehát nem hiszem, hogy erre épül, de ez a tripla így biztosabbnak néz ki, mint Karl Anthony Towns triplája, ami ugye valószínűleg minden idők legjobb magas ember triplája. És ezt, hogyha hozzáadod mindahhoz, amit eddig elmondtam, akkor itt valami egészen félelmetes támadó potenciál is van, nem csak védő potenciál, és ilyen two-way impact-tel kezdeni, hát én nem is tudom. Szóval Chet Holmgren valószínűleg, hogyha most potenciálba be kéne lőjük, akkor Shai Gilgeous-Alexander mellett a másik szupersztárja lehet, vagy Jalen Williams mellett a harmadik szupersztárja lehet hosszú távon az OKC-nek, ami döbbenetes a csapatra nézve egyébként, tehát hogy ott milyen távlatok vannak.
Én Jalen Williams-ben abszolút nem láttam a szupersztár, de Chetbe egyértelműen. Ő egyébként már az egyetemi éve alatt is jó dobó volt. 3 kísérlet felett 39%-kal triplázott, és ahogy őt jellemezted, lehet, hogy a valóság még annál is jobb, mivel Chet jelenleg úgy hoz 17-8-as átlagot, egyébként 2,5 asszisztal és 2,3 blokkal, hogy nem nagyon vállal el rossz dobásokat, és nem csak rossz dobásokat nem vállal el, hanem még ilyen közepesen megtámadott, közepesen levédett dobásokat sem, és van egy olyan belső beszélgetés az OKC-nél, hogy lehet, hogy még agresszívebb, tehát szeretnék, hogy még agresszívebb legyen, mert egyszerűen annyira-annyira hatékony. És ugye az összes dobásának az 55,7%-át értékesíti, 43,4%-kal dob jelenleg triplából, és ugye gyakorlatilag, most lehet, hogy beesett egyébként a talán a büntetőzése 90% alá, de ott van gyakorlatilag a közelében. Ami a védő oldalt illeti, nagyon jó besegítő védő, egyedül a ball screen-ek ellen vannak még gondjai időnként, megkerülik, nem tudja feltétlenül, hogy hol van tökéletesen, de ott is jó teljesítmény nyújt, és a gyűrűvédése az a szenzációs már most. Nyilván nagyobb képzett centerek ellen megszenvedett, ugye Jokic megette reggelire, volt ez a híres tanácsa is utána, de amivel egyébként nem feltétlenül értek egyet, tehát nyilván kell egy kis súly még Chetre, de pont azért különleges, és részben pont azért tud már most hatékony, sőt, hát a hatékonyan is túlmenően időnként dominálni a Warriors elleni meccset, nem tudom, láttátok-e, ott volt az, ahol tényleg már ő most átkapcsolt egy ilyen kapcsolót, és szkórer üzemmódba ment, és abszolút nem tudtak megállítani, 36 pont, úgyhogy mellette playmaking is megvolt, 5 assziszt. Tök egyértelműen szupersztár potenciál van benne, és én visszamenőleg is örülök annak, hogy nálam ugye, ha jól emlékszem, majd itt azért ne eskesetek meg, ha ez egy létező szó, én első helyen vittem volna egyértelműen, és én egy hatalmas Chet Holmgren fan voltam már az egyetemi éve alatt is, sőt előtte is, és utána is az maradtam, és ebben bíztam, vagy talán ebben nem is bíztam, mert ez annál is sokkal jobb, mint amire számítottam eddig.
Hát igen, Ádám, itt most hozzád fordulunk, tehát lehetett-e ezt várni az alapján, amit mutatott a college szezonjaiban, mert lehet, hogy erre egyértelműen az a válasz, hogy nem, mert ezt nem lehetett várni, de összességében a jelek ott voltak? Tehát most így a scouting kalapodat felvéve, mennyire vértezett fel a Chet Holmgren jelenség azzal, hogy legközelebb is ki tud választani a Chet Holmgrent a draftról?
Amíg Zoli beszélt, addig amúgy is hasonló dolgokat írtam fel, mint amit most kérdeztél, Gabi. Tök érdekes, hogy nálunk meg, én is nagyon szerettem az egyetemen, de Mészáros Peti volt, aki nagyon-nagyon imádta Holmgrent. Ugye ő egy évet töltött az egyetemen, a Gonzágában, és ott is érdekes volt megfigyelni, hogy ő hagyta érvényesülni az akkor egyetemi szinten sztárjátékos csapattársát, Drew Timmyt, aki szintén egy magas ember, de egészen más tulajdonságokkal, mint Chet. Ő egy ilyen Kevin McHale féle, ilyen igazi old school régi típusú magas ember, aki ugye egyetemi szinten nem lesz tényező, de a lényeg, hogy ez sokat elárult Holmgren személyiségéből, hogy ő nagy sztárként érkezett meg a Gonzágába, de mégis hátrébb tudta magát vonni. A Gonzágán is nagyon jó dobásokat vállalt el, tehát ez nem az OKC-nél kezdődött nála. Amiben viszont szerintem nagyon nagyot lépett előre, az az, hogy a dobásait egyre gyorsabban és egyre jobb ütemben tudja elengedni, illetve még labdavezetésben is fejlődött szerintem, alacsonyabban, szorosabban kezeli a labdát, illetve én ezeket a turnaroundokat, ezeket az ilyen posztából lepördüléses fadeaway-eket nem láttam tőle az egyetemen, ez egyértelműen felvett skill neki, tehát nehéz a kérdés, jelek voltak, hogy ő egy generációs tehetség, de még jó sok melót beletett az egyetem óta, és szerintem egy dolgon kéne nagyon-nagyon változtatnia, ez az ilyen hobó amis megjelenés, ez elég durva, minden más teljesen rendben van.
Jó, hogy ezt is említetted, de egy dologra hagy reagáljak külön, és utána mehetünk át akár Wembyre. Ez a labdakezelés, ez most nem egyszerűen néz ki. Tehát, ha még nem a legjobb center labdakezelése van az egész ligában, és ez sem lepne meg, hogyha ezt ki tudnám
szerintem
mondani.
Szerintem egyértelműen neki van egyébként, tehát
jó, köszönöm.
Végigpörgetem fejbe, abszolút.
De hogy a következő években a centerek közül neki lesz kiemelkedően a legjobb labdakezelése, hova tovább az elmúlt nem tudom hány évből, meg hogyha visszanézzük, hogy a centereknek mennyire kellett leütni a labdát az elmúlt nem tudom én 30 évben, akkor ez ilyen all-time magasságokról beszélünk nála. Ezt is nagyon nehezen tudják nem kezelni, tehát én azt gondolom, hogy csapatok előbb-utóbb rájönnek majd arra, hogy nem magas emberrel, és főleg nem lassú magas emberrel kell Chet Holmgrent fogni. A másik apróság pedig annyi, hogy védekezésben nagyon érdekes lesz, hogyha mondjuk Jalen Williams van, vagy Kendrick Williams ott van a pályán, vagy Jalen Williams ott van a pályán, kvázi négyesben, akkor megfordulhat a szerep. Tehát főleg az ilyen Jokicsok ellen egyre gyakrabban csinálja majd, biztos vagyok benne, az OKC is azt, hogy ezek a ugyan alacsony, de rohadt erős, ilyen PJ Tucker-szerű felépítésű játékosok fogják a nehéz nagy magas embert, és Chet Holmgren négyest játszik. Ugye beszéltünk erről Rudy Gobertnél is, hogy a Minnesota-ban gyakorlatilag sokszor játszik négyes most védekezésben, és ez az új irány nyilván egy ilyen besegítő védőnél, egy olyan gyűrű védőnél, egyszerűen ez az, ami a leghatékonyabb, úgyhogy Chet Holmgren kvázi biztos vagyok benne, hogy rengeteget játszik négyest majd védekezésbe úgy, hogy a mellette lévő emberre még álmodba sem mondanád rá, hogy ötös, de a szerepek azért felcserélődnek majd. Van-e még bármi Chettel kapcsolatban, vagy mehetünk esetleg Wembyre?
Szerintem azért is mehetünk, mert ez egyébként remek átkötés lett volna, csak ugye kiadtad ennek a lehetőségét, hogy Wembyt is most ebben a szerepben.
Teljesen jogos, talán azzal a különbséggel, hogy Wembanyama mellett egy kvázi tényleges center van általában a pályán. Tehát azért is mondtam az előző pánikgombadásban, hogy nem védekezhet így a Spurs, mert hogyha megnézed azt, hogy Wembyvel hogy védekeznek, és Wemby környékén mi történik, akkor itt megint ilyen all-time dolgokról beszélhetünk. Tehát volt egy ilyen nagyon vicces klip most, de hát ezt szinte minden meccsről ki lehetne vágni, de egy Steph Curry így bement, és ott találta magát Wembanyama, nem tudom, nem is hónaljánál, hanem mondjuk a csípőcsontjánál a palánk alatt, és így abban a pillanatban azt mondta, hogy oké, akkor most hova passzoljak ki. Tehát ilyet még nem láttál. Egy ruki, akinek az első pillanata az volt gyakorlatilag az NBA-ben, hogy bárki bement a közelébe, és ő ben volt a palánk alatt, fordultak ki az emberek. Fogták magukat, és Oké, itt nem fogom felrakni. Tehát, hogy amikor ilyen szintű, tehát ez se Rudy Gobertnél, már nem ez az első éves, hanem a Prime Rudy Gobertnél se láttál ilyet. Brook Lopez, most megújuló Brook Lopeznél, senkinél nincs ez, hogy gyakorlatilag fel se teszik. Úgy kell keresni nagyítóval, hogy Wemby mellett valaki zicser dob, két meccsenként egyszer, ha előfordul, és akkor is nyilván óriási sebességelőnyből. Tehát, ha semmi más nem csinál Wemby, csak bekeveredik a palánk alá, azzal olyan védekező impactje van, ami én szerintem történelmi, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy soha nem látott. Így egy hónap után. És nyilván nála most kiemelünk majd egy-két gyengeséget is, vagy legalábbis a támadásban azért lesz mit kritizálni, de ettől függetlenül ez az egy dolog, ez azonnal érvényesül, és a Spurs mindent el kell, hogy kövessen, hogy emellett 26-ok legyenek védekezésben.
Nekem az volt itt rögtön az első gondolatom, főleg, hogy Holmgrenről kanyarodtunk rá Wembyre, hogy micsoda hype-ot kapna Holmgren, ha nem lenne Wembanyama is ebben a klasszban. Szóval egészen elképesztően szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ilyen magas emberekről beszélgethetünk, már rukiként is. Én a védekezését azt azonnal gondoltam, hogy ilyen egészen érdekes impactje lesz. Engem a támadó oldalon leptek meg azok a highlightok, amiket lehetett róla látni, hogy mennyire folyékony a mozgása. Tényleg olyan, mintha egy ilyen 2K-s cheat kódot nézegetne néha az ember. Nyilván nem hatékony. Össze se lehet hasonlítani Holmgrennel a hatékonyságát, de nyilván a csapattársait sem, és a környezetét sem a pályán.
És a usage százalékát sem, bocsánat, tehát ezt azért nagyon fontos lenne itt elmondani, hogyha megnézed a rookie közül a usage százalékot, és persze azokat nézed, akik tényleg játszottak is, nem egy meg két meccset, akkor Wembanyama 29%-kal, ami ugye talán még nem a superstar, de a star all-star, hát usage százalék, szóval, hogy azzal így torony magasan vezet. De olyan torony magasan, hogy az őt követő Craig Porter, hát ő irányítóként 22,7%-ot tud felmutatni, Scoot Henderson meg 22,6-ot. Na most Chet Holmgren ebbe a beszélgetésbe 21,2-vel száll be, és azért nyilvánvalóan nem igaz ilyen usage százalékok mellett durván számon kérni Wembanyamát, mert hogyha rookie vagy, és 30%-os usage-od van, amit hogyha új hallgatóink kérdeznék, akkor elmondanék, hogy ugye ez sajnos nem egy túl jó stat a usage százalék, mert nem igazán van benne az előkészítés. Ebbe igazából az van, hogy vagy eladod a labdát, vagy rádobod a labdát. De hogyha ezt a mostani hozzátevést, ezt még így fejben odavarázsoljátok a stat mellé, akkor gondoljunk bele, hogy milyen irgalmatlan magas a 30%. Ez azt jelenti, hogy amikor pályán van, akkor az eldobott vagy eladott labdák 30%-a az övé. Úgyhogy öten vannak a pályán. Tehát magyarán az ő hatékonysága az igen, számon kérhető, de nem annyira számon kérhető, mert egyszerűen ilyet rukitól, nem tudom, LeBron James kiprodukálhatott most éppenséggel, nem néztem meg ebben a tekintetben az elmúlt 20 évet.
Ebben egyébként vastagon benne van Pop hülyesége is, tehát...
Yep.
Szóval amikor úgy döntött Pop, hogy Sohamből irányítót csinál, akkor megágyazott ennek az egész történetnek, és egyébként látszik is a line-upokból, tehát amikor Jones van fent vele, akkor sokkal jobb az egész, de jelen pillanatban Wembanyamának gyakorlatilag meg kell alkotni a saját támadó játékát, ugye ez a create, ezt a kifejezést szokták rá használni, neki kell megcsinálni a magának a dobóhelyzeteket, és hát nem véletlen ugye, hogy a Spurs jelen pillanatban az egyik, hanem a legrosszabb támadó csapat is. Gyakorlatilag, amikor ő fent van a pályán, és Sohan nincs, akkor a Spurs 118,1-es offensive ratinget rak fel, amikor mind a ketten fent vannak a pályán, akkor ez 99,1-re zuhan le, tehát bemegy 100 alá. És Trey Jones, akire nagyjából rá lehet fogni egy irányító, ő se igaz irányító, legyünk őszinték, de rá azért rá tudott fogni. Amikor ő van bent, akkor sokkal jobb ez a flow, sokkal jobb dobóhelyzetei lesznek Wembynek, és ilyenkor is, hogyha ők ketten vannak fenn, de Sohan nincs a pályán, akkor is 116-os offenzív ratingük van. Úgyhogy ez egyértelmű nálam, hogy belejátszik ebbe a dologba, és olyan szituációban van most benne Wemby, ahol gyakorlatilag nem csak nála, de egyébként Wesselnél és Keldon Johnsonnál is egy csomó olyan ilyen úgynevezett bailout dobást kell ráhajtaniuk, ami nem egy rendszerezett, nem egy jól olajozott offense végeredménye, hanem egyszerűen be kell fejezed a támadást egy dobással, ami nem volt egy összerakott, egy jó dolog, úgyhogy ez abszolút látszik jelen pillanatban ezeken a statokon.
Mondjuk, ha valami, ez végig kísérheti a karrierjét, mert ugye Wembinek a dobásai olyanok, hogy ez gyakorlatilag blokkolhatatlan a szó fizikai értelmében, senki nem fog oda felérni, ráadásul ugye magasról is dobja el, nem vagyok benne biztos, hogy lesz olyan csapat, aki nem neki adná ezt a lejár a támadó idő, dobjuk el dobást bármikor, úgyhogy ez elképzelhető, hogy ez a hatékonyságába is belejátszik, ami egyébként, ha már így beszéltünk róla, 52%-os TS-sel dolgozik, egy rukinál egyáltalán nem is mondanám azt, hogy ez olyan elképesztően tragikus, de hát,
tragikus,
nem jó.
Nem tragikus, most már azért rossz, mert ugye ezt mindig a liga átlaghoz kell hozzá igazítanod. Rossz, de valóban nem borzasztóan rossz.
Figyelj, egyébként a rukiknál általában ez a középmezőny még fölsőbb rétegeibe tartozik, tehát most Chet Holmgren nyilván elkényeztet minket, de ettől függetlenül, hogyha visszanézed így a ruki éveket, akkor azt fogod látni, hogy az 52% ott semmi esetre sem tartozik a rosszak közé.
Igen, szerintem Bankeronak is hasonló lehetett például az első évben ilyen hasonló támadó szerepben.
Nekem még annyi gondolatom lenne Wembyhez, hogy azért képzeljük el azt, amikor beleszokik ebbe az egészbe, és rendes NBA játékosok fogják őt körülvenni. Neki akár csak egy sima game manager irányító is bőven elég lenne. Mondjuk, ha már Trey Jones szóba került, ha az ő tesója Tyus Jones lenne itt, vagy egy Monte Morris féle irányító, szerintem már az is nagyon-nagyon sokat segítene.
Vagy esetleg, hogyha Popovics a pad végéről Devonte Grahamet előrángatná, már az is sokat segítene ebben az évben, mert messze ő a legirányítóbb irányító az egész bandában. Szóval...
Hát és ez elég szomorú. Ez elég szomorú, hogy igen. Ezt így kell mondanod.
Hát én tudom, csak meg ebben egyetértek veletek, srácok, csak azt mondom, hogy Popovicsnak ilyen szempontból abszolút nem értem a hozzáállását. Számomra értelmezhetetlen.
Hát meg a Spurs így visszamenőleg se értett, hogy mi a francia nem tömték ki Reeves-t. Oké, meccset volna Lakers, de hát akkor is annyira no-brainer kellett volna, hogy legyen. Na mindegy.
Hát abszolút. Na jó, viszont akkor én bedobnám azt a nevet, aki versenyben van lassan, és szerintem év végére pedig még följebb lesz, de most a negyedik helyért, úgymond, és ez Keontae George neve. Lehet nem őt vártátok, de ugye egyre inkább megkapja a lehetőséget, most már kezd. A télen Horton Tucker kísérlet befejeződni látszik irányítóban. Én Keontae George-ban több dolgot is nagyon kedvelek, de az első számú az az, hogy milyen szinten irányítóbb annál, mint aminek vártuk, és itt ezért Ádámhoz fordulnék, ugye az ő története, Keontae George az, és ezt a Summer League-be már lelőttük, úgymond, hogy hát az ember, az nem is tudom, hogy mekkora fizikai átmeneten esett keresztül a mondjuk utolsó college meccse és az első Summer League meccse között. Konkrétan leadott azt hiszem 4-5 kilót, és még 1-2 kiló izommal így jobb lett, szóval ez a úgymond testzsír százalékba foglaljuk ezt össze, akkor ott egy hatalmasat ugrott. Valószínűleg ez neki annyira nem volt meg az életmódjában, de rá a profi életmód önmagában olyan hatással volt, hogy hát kiderült, hogy ez a srác ez tényleg el tud indulni, NBA atléták ellen is be tud törni, és hogy például a triplája, vagy a Summer League-ben akár ugye a visszalépős triplája, meg pull-up triplája is jó lehet, hogyha mindezt gyorsabban tudja megcsinálni. Éppen ezért a Summer League-ben óriásit robbant, és én azt hiszem, hogy szépen lassan, de lépésről lépésre, talán mivel egy hónap telt az NBA-ből, azt mondhatnánk, hétről hétre fejlődik. És ami még nagyon fontos vele kapcsolatban az az, hogy őt azért egyes-kettesnek várták, inkább ilyen kombó hátvédnek, jól mondom, Ádám, és ehhez képest most én azt látom, hogy ő speciál, a leginkább aki irányítja ezt a csapatot, bár kétségtelenül a Jazz is küzd azzal a jelenséggel, mint a Spurs, hogy olyan igazi irányítója nincs, de ettől függetlenül is nagyon biztató az, hogy Keontae George egyre inkább tűnik irányítónak, és ahhoz viszont egy nagyon jó teste van, úgymond, tehát ő azért, hogyha ezen a poszton tud majd megragadni, nem csak megragadni az NBA-ben, hanem kiteljesedni, akkor szerintem neki kifejezetten előnyére válik majd az, hogy nem egy törpe, az, hogy van wingspanje, az, hogy kiderült róla, hogy atletikus, ami annyira nem derült még ki ugye a college szezonokban.
Talán az adásnak sem tesz rosszat, hogyha egy kicsit vitatkozunk. Én szerintem ez egy vicc, hogy ő a negyedik. Elhiszem, hogy neked a Summer League óta ő egy kedvenced, de számos rukit említenék meg előtte. 35%-kal dobom az enyből, 32%-kal triplázik. Ezek ugyanazok a borzasztó dobásokból adódnak, mint amit a Bayloron is az egyetemi éve alatt elvállalt. Ami viszont fejlődött, amit említettél is, az a játék szervezése, én ezt nem igazán láttam, nem is sejtettem, hogy ő akár ilyen 10x meccsen, mennyi 16 meccsen lépett pályára, hogy ő 5,3 asszisztot fog átlagolni, úgyhogy ehhez nem olyan sok a 2,1 eladott labda, tehát ezt adjuk meg neki, de az, hogy ő a negyedik helyen állna a jelenlegi rookie listán, az szerintem egy erős részlehajlás.
Én azt mondtam, hogy a negyedik helyet már versenyben van nálam. Szóval azért nagyon mást mondtam, de mindegy.
Jó, igen, akkor a negyedik helyér versenyben van. Meglátjuk, elképzelhető egyébként, hogyha sok lehetőséget kap, de én például egy Marcus Sasserben is több kakaót látok, mint Keontae George-ban.
Tehát nagyobb potenciált látsz Sasserben, mint George-ban. Ezt mondtad most.
Igen, ezt.
Ja jó, ezzel abszolút nem értek egyet. Oké, de azért Sasserről is mindenképpen beszélgessünk. George-al kapcsolatban, Zoli, nálad mik az első benyomások?
Én is inkább Ádámmal értek egyet, és már akartam is ezt amúgykor mondani egy kicsit, hogy ilyen, egy kicsit ilyen hideg vizet locsolnék rád. Hozzáteszem, hogy szerintem van komoly potenciál Keontae George-ban, mert bár valóban combo guard, de amit mutatott playmakingben az elmúlt egy-két hónapban, az igenis egy nagyon komoly pozitív meglepetés, és azt mondhatja számomra, vagy azt mondhatja velem, hogy neki van esélye, hogy összerakja a dobását is. Az egyetemen szintén tényleg, ahogy mondta Ádám, borzasztó dobásokat vállalt el, és abszolút nem volt jó dobó, viszont nem is volt nagyon-nagyon-nagyon rossz dobó. Tehát inkább nála tényleg az volt a baj, hogy nagyon rossz dobásokat vállalt el. 80%-os büntetőző volt, egész jól tudott faltokat is kiharcolni, és azért 7 tripla kísérlettel majdnem 34%-kal dobott. Szóval van benne, én azt gondolom, potenciál, mint egy 3 pontos, relatíve jól dobó, nem rossz playmaker, aki tud szervezni is, hogy ez azt mondatná velem, hogy neki a max potenciálja, plafonja magasan van, az valószínűleg nem, mert én abszolút, ha nem is feltétlenül egy Sasserben, bár ez egy nehéz kérdés lenne, de mondjuk egy Koulibaly-ban egyértelműen nagyobb potenciált látok, egy Lively-ban egyértelműen nagyobb potenciált látok, hogy most két olyan nevet említsek, aki szerintem inkább lehetne versenyben a negyedik helyért most, mint ő, de nem is akarom teljesen letörni a szarod, meg nyilván nem is tudnám, nem arról, hogy híres letörik a szarvadat. Nagyon sokat kell még szerintem várnunk Keontae-nél azt illetően, hogy egyrészt a playmaking az stabilan ott marad-e, relatíve okés labdeladási statokkal, meg hogy védekezésben összetud rakni egy alapjátékot, és stabil triplázóvá és gyűrű közeli befejezővé tud-e válni, mert ez a három dolog fogja alapvetően meghatározni azt, hogy neki hol van a max potenciája.
Na akkor beszéljünk egy kicsit Sasserről, mert...
Bocsánat, annyit pontosítanék, hogy ugye Sasser 23 éves, tehát itt nem a potenciálra értem azt igazából, hogy az magasabb, mint
hát
George.
Pedig azt a szót használtad, hogy
azt
kakaó.
Azt a szót használtam, de ő jobb játékos lesz NBA szinten, mint ami... Jó. George.
Végis az is egyfajta potenciál, tehát értem, hogy mondom, igen. Nagyobb esélye van Sasser-nek szerintem is, és ezzel egyetértek Ádámmal, hogy nagyobb esélye van arra, hogy Sasser az ő maximumát beteljesítse, és ezáltal az jobb összcsomag is lehet, mint amit George-ban benne van. Katasztrófa potenciál például kettőjük közül, szerintem egyértelműen George-ban van inkább, mint Sasserben.
Na, ebben speciál egyetértünk. Sasser szerintem gyakorlatilag az új Andrew Nemhard, tehát a tavalyi Andrew Nemhard most Sasserként érkezett el az NBA-be, a már rookie-ként idős, de a játékot jól értő egyes-kettes, aki hozzá tudja tenni azt, amire szüksége van a csapatának. És Sassernél ez elsősorban azért nem az irányítás, mert nem vészes, de azért ebben ő nem emelkedik úgy ki a rookie classből, mint George, hanem elsősorban az, hogy rohadt jól kezdett el dobni. Csak hogy én meg ezt tartom egy picit túlértékeltnek, és ezért nem őt említeném előbb, mert George-nál azt látom, hogy van egy ilyen felfelé ívelés, hogy egyre jobban beleszokik, egyre, hogy is mondjam, csak nagyobb szerepet kap, ami nem tett jót egyébként a százalékainak, ami alapból se volt magas. Sasserne meg azt látom, hogy hát ez az ember, ez rohadtul jól elkezdte dobni a triplákat, és a legnagyobb erőssége azért eddig ez volt, és félértés ne essék, nem akarom őt lehúzni egy kicsit se, csak hogy én ezzel vagyok egy picit óvatosabb, mert látom, hogy ő sokkal hamarabb beleszokik majd ebbe a ligába, magasabbról indul természetesen, de egyébként Sassernek a védekezése sem túl extra, illetve én szerintem az irányítási képesség, ha már nem hárt, azt hasonlítottam, az nem hártnál jobb egy picit. Viszont Sasserben meg benne van az, tudjátok, ez az olyan egyes-kettes, mint amilyen George Hill volt, hogy egyszerűen nem lehet üresen hagyni. Ő minden saroktriplát szinte automataként dobott be, amikor volt ez a bizonyos prime-ja, már George Hillnek, és valami hasonló típusú játékost, azt simán kinézek Sasserből. Az, hogy neki mondjuk milyen fejlődési potenciája van, az egy nagyon jó kérdés. Meglátjuk.
Ha gyorsan hozzáfűzhetek valamit, én Szerintem tök jó kis játékos, de hogyha mondjuk max potenciálról beszélünk, hogy arról, hogy ki volt eddig igazán impresszív, azt én például azt a kérdést teszem fel nektek, hogy mondjuk miért nem inkább Kason Wallace-ról beszélünk helyette. Mert szerintem ez is egy izgalmas kérdés lehet, kíváncsi vagyok Ádám, te hogyan rangsorod akár kettőket egymás ellen, illetve mit gondolsz, akkor Kason Wallace-ról, aki ugye hasonló típusú játékos, és persze megvan az az előnye, meg az a hátrány is, egy nagyon jó csapatban kezdett. Ilyenkor ez szerintem egyszer előny és hátrány is. Mindenesetre űr hatékonyságot és statokat hoz eddig. Ha felszorozzuk per 36-ra, akkor akár az év újonca díjért is mehetne. Nem egyébként, mert Chet egyértelműen jobb nála, de ott lehetne legalábbis ő is akkor a top 5-ben mindenképpen.
És itt még Ádám annyival egészíts már ezt ki, hogy én számomra ez is óriási meglepetés volt, Kason Wallace-nak ez a szintű hatékonysága. Neked mekkora meglepetés volt?
Hatalmas. Tehát őt szerintem elsősorban a védekezése miatt szerette volna az OKC, ehhez képest úgy érkezett meg a ligába, hogy az első 8 tripláját bedobtam, vagy az én első 8-10 kísérletét, bármit ráemelt, az bement, és emellett hozta a jó védekezését, jó döntéseket hozott, csak jó dobásokat vállalt el. Tök érdekes, hogy Zoli behoztad Wallace-t. Nálam ő inkább lenne versenyben a negyedik helyért, és ő lehet az, akiben a potenciál, a kakaó is megvan, és egyelőre már elég hatékony. Tehát ő lehet az ilyen kapocsa híd a Sesser és a Keontae George között.
Igen, és azt is tegyük hozzá, hogy mondjuk Kason Wallace sem az irányító irányba indul el. Gyakorlatilag szerintem kijelenthetjük, hogy ő egy kettes lesz ebben a ligában. Nem tudom, hogy ezzel mennyire...
Kombogárd, igen, igen.
Igen, vagy kombogárd. Tehát hogy ezzel gondolom egyetértünk. Tehát őtőle azért majd nem azt kell várni, hogy amikor Shai Gilgeous-Alexander ül, akkor ő majd itt elirányítgatja az egész padot, hanem inkább azt, hogy egy hiperhatékony, nagyon jó befejező off-the-ball guard legyen, aki egyébként szupervédő.
Teljes mértékben egyetértek, és inkább védő oldalon lesz olyan, aki irányítókat fog fogni, akár ilyen egész pályás kíséréssel és ilyen pióca védekezéssel.
Igen, és hát majd lehet, hogy gondolkodtak is egyébként ezen, de hogy nem annyira mi profilunkba vág, de egy teljes adást akár arról csinálni, hogy a Kentucky az hogy a fenébe tud ilyen gárdokat kinevelni. Egészen félelmetes, amit az elmúlt időszakban csinálnak, és itt az elmúlt időszak alatt nem is feltétlenül az elmúlt 5-6 évet, hanem lehet, hogy 10-15-öt kellene mondani.
Ez egy jó ötlet, ezt fel fogom írni az ötletládába.
Én pedig alig várom azt az adást Zolival egyetemben, de ha már ilyen típusú gárd, aki egyes-kettes és elképesztően jó védőnek néz ki már most, vagy védekezésben tényleg nagyon sokat hozzátesz, akkor említsük már meg Anthony Black-et is, aki, hát maradjunk annyiban, hogy ő azért irányítóbb, mondjuk ha nem a Keontae George-i ilyen szempontból magasságokat nézzük a 5,3 asszisztjával, de hogy ő azért szemlátomást inkább irányító, mint mondjuk Kason Wallace vagy Sesser, de ha meg kéne mondanom, hogy négyük közül ki a legjobb védő, akkor én simán Anthony Black-et mondanám, úgyhogy Kason Wallace-tól én is le vagyok nyűgözve. Az valami egészen félelmetes, ahogy ő beszállt és beilleszkedett az Orlandóba, és ugye volt két sérülés, ami miatt bekerült a kezdőbe, az lehet, hogy aztán utána újra a padról jön majd, de az fontos nála, hogy úgy kezdte a szezont, hogy nem volt benne a rotációban. Jelenleg a kezdőbe van, és ez teljesen egyértelműen a védekezésével éri el. Azt tudtuk, hogy nála, tehát hogy ő egy picit fakezű, és hogy nála azért az majd egy reális veszély lehet, hogy mondjuk nem nagyon védekeznek rajta, de egyébként főleg az első meccsein az üres tripláiból párat bedobott, tehát hogy nem tűnik úgy, mint aki teljesen reménytelen, és emellett viszont védekezésben a legnagyobb sztárokat is megfogja, ugye az Orlandónak tényleg el vannak kényeztetve, tehát hogy ott nagyon sok jó védő van egyes-kettes poszton, és általában ezek az egyes-kettes posztú játékosok akár wingeket is fognak, mert viszont Bankéróval meg Wagnerrel mondjuk nem szeretnéd ezt előni feltétlenül. Úgyhogy azt láthatjuk, hogy Black akár nála jóval nagyobb és már bejáratott NBA játékosokat vagy akár sztárokat is fog, és őszintén szólva nagyon jól csinálja. A másik, hogy a besegítő védekezése is szuper, tehát hogy én azt látom, hogy nagyon tudja már most, hogy hol kell lennie, és a passávokba való belenyúlás, a gyűrűvédés, még ha nem is blokkok által, de hogy tudod, hogy odaérjen az ember elé, tehát ezeket mind meg tudja már most csinálni, ami egy nagyon különleges dolog. Tehát, hogyha Hosszánnál ezt kiemeltük, akkor nála is ki kell emelni, hogy ez az IQ, ez nagyon ritkán van, meg ugye, ha visszaemlékszünk Herb Jonesra, ott is ez volt az extra, hogy így úgy védekezik a csávó, mint aki a negyedik évében van és jó védő, nem úgy, mint aki az első évében jó védő, és Anthony Blackre is én szerintem ez igaz.
Abszolút, és le a kalappa tényleg a Magic-nél, amit csinálnak, az egészen elképesztő. Black valóban kezd most már pár hete, ahogy mondtad. Néha azért még kicsit ilyen token kezdő, mert van, hogy 12 percet játszik, van, hogy 15-öt, de volt olyan is, hogy 25-27 percet volt pályán kezdőként. És hát Suggs-al egyetemben a liga egyik legjobb defensive backcourtját alkotják jelenleg.
Hát inkább a legjobbat, nem?
Lehet, hogy a legjobbat, igen. Nagyon-nagyon jók, és hát itt most megemlítem tényleg Isaac-et is, aki annyira sajnálom, hogy így alakult eddig a karrierje, mert amikor ő pályán van, az valami egészen hihetetlen, hogy ő védekezésben mit csinál. Tehát tényleg van egy róla beszélni.
94, most csak ezt hangozzon el ez a szám, 94-es a defensive ratingjük Isaac-kel.
Így van, és az abszolút rekord az ugye, ha jól tudom, Ben Wallace egyébként 89-es defensive ratingen, ami egészen rövésen hangzik, így a 8-assal kezdődő defensive rating. Black kicsit szerintem ugye összehasonlított a többiekkel, picit csalunk abban a szempontból, hogy ő azért egy 6 láb 7 magas, igazából, ha őszinték vagyunk, wing termettel rendelkező játékos. Persze ne feltétlenül büntessük meg ezért, hiszen elég mozgékony is emellett, így hogy 2 méter felett van, és pontosan ezért tudod rárakni gyakorlatilag akárkire. Az mindenképpen meglepetés számomra, hogy egy ilyen zsinóban 5-6 meccset nyerő Magicben neki már van egy komoly szerepe. És azért arra számítok majd, hogy a szezon megy, hogy mivel támadásban hát egy még Suggs-nál is talán nagyobb work in progress, ami hát logikus, mert ugye ő újonc, de azért nem lepődnék meg, ha lenne egy olyan pontja a szezonnak, amikor kikerül a rotációba, főleg, hogyha a Magic ennyire jó lesz, mert ha bármi ilyenkor ilyen megingás van, akkor nyilván az újoncot vehetik elő.
Hát meg de ugye Fultz hamarosan visszatér a sérüléséből.
Meg vissza is tér, igen. Minden esetre nagyon pozitív dolgokat mutat, elsősorban védekezésben ő is, és kicsit ebből a szempontból hasonlít szerintem Ozsára Anthony Black, hogy hát a támadó oldalon nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok kérdés van jelen pillanatban vele kapcsolatban. Nem néz ki jól a támadó oldalon, nagyon nem.
Hát talán annyi, hogy elég magabiztosnak tűnik szerintem a labda kezelése, tehát hogy az azért rendben van. Ilyen szempontból azt látom, hogy mondjuk mint egy transition irányító már az első 2 évében is valami impactet talán majd a pályára
tudom. Igen, igen. Nál is nyilván a legnagyobb baj az, és akkor majd Scootról is beszéltünk egy kicsit, ha már ugye az ilyen típusú játékosokról beszéltünk úgy is, hogy egyszerűen meg kell győzni az ellenfelét arról, hogy neki valamilyen szintű triplája van, és jelenleg ez nem történik meg, és ahogy mondtad Fulcot, mert gyakorlatilag úgy védik jelen pillanatban Anthony Blacket, ahogy Fulcot fogják majd, amikor visszajön, meg ahogy eddig védték.
Hát igen, Ádám, még mielőtt Scoot Hendersonra áttérnénk, neked Blackhez van-e bármi hozzáfűzni valód? Példának okáért az, hogy mekkora különbség van a között, amit vártál, és a között, amit látsz?
Nála semmi. Ő ezt csinálta az egyetemen is, ezt tudja, hogy nagyon jó védő, nagyon jó méretei vannak. A különbség ugye annyi, hogy itt nem lehet a kezében a labda, mert ugye Magicnél vagy Banchero, vagy Franz Wagner az, aki a labdakezelésből csinálja a játékokat. Úgyhogy ezért kicsit nehezebb is neki, de amit előnyére lehet mondani, hogy sokszor azért nem csak átsorog oldalt a triplánál, hanem jól érzi a betöréseket. De jó lenne megnézni nála, hogy vajon mit tud a labdával a kezében is.
Igen, hát ez, amit Zoli mondott, hogy a jó csapatba kerülsz, az néha egyszerre pozitívum és átok is. Na, itt azért ez még inkább átok, mert hogy ez nem nagyon fordul majd elő. A Magicnek a szezonja, ahogy eddig alakult, úgy tűnik, hogy ez egy jó csapat és egy playoff csapat, és hogyha ez így marad, akkor nem lesz semmilyen oka arra majd Mozlinak, hogy Black kezébe adogassa a labdát. Na, teljesen más a helyzet Scoot Hendersonnal. Azért is szerintem, mert azért egyértelmű még ebben a pillanatban is a nagyobb potenciál van benne, és azért is, mert a Portland teljesen dedikálva erre az útra szeretne lépni, és ugye Scoot Henderson aztán megsérült, úgyhogy nem olyan sok meccset láttunk tőle, az viszont egészen tragikusan sikerült.
Valóban Scoot az év elején eléggé beindította a rakétákat negatív értelemben, ami 8%-kal triplázik jelen pillanatban, oké, kis minta, mert 6 meccsről van szó, hogyha jól emlékszem, annyi lépett pályára, de a Portland egészen tragikusan nézett ki, amikor az ő kezében volt a labda. Hogyha nem tudtak leindulni, akkor felállt védelem ellen teljes volt a tanácstalanság. Itt viszont én azt mondanám, hogy legyünk türelmesek, Garland se nézett ki jól az elején, aztán azért szépen beleszokott. Hát ez is egy szakma, és az irányítónak pedig főleg nagyon-nagyon sokat kell tanulni, hogy beleszokjon ebbe az egészbe. Tehát ezért én még nem mondanék le Scootról egyáltalán. Hát kezdhette volna szebben is a szezont.
Talán azzal egészíteném ezt ki, hogy nem csak, hogy nem mondanék le róla, hanem van most egy egész éve, hogy minden hibát elkövessen, amit csak elkövethet. Egyrészt, másrészt pedig, hogy igen, nagyon rossz shootinggal kezdett, de azért azt is lássuk be, hogy neki alapból nem ez kellett volna lenni az erősségének, és szerintem egyelőre még a betörésekhez sem találta meg így jól a helyet, meg rögtön az első meccsen úgy védekeztek róla, hogy 3 méterre állt a védő, tehát nagyon fontos lesz, hogy azért bedobálja a triplákat, igen, de azért vannak még más dolgok is, amiben ő ki kell, hogy teljesedjen, tehát nem arról van szó, hogy egy fantasztikusan betörő Russell Westbrook, már mint most a Prime-ra gondoljunk, akit egyáltalán nem védtek a triplákat, és mégis valahogy azért el tudott jutni a gyűrűig. Itt szerintem reális azt várni, hogy ő ennél jóval jobban dob, nyilván a 8%-nál persze, de úgy értem, hogy reális akár azt is várni, hogy lesz olyan hónapja, amikor 30% fölé megy, és azt is reális várni, hogy szépen kitanulja azt, hogy ő hogy tud érvényesülni, és mondom erre ebben az évben, hogyha főleg, hogyha időben visszajön, minden esélye meg lesz, úgyhogy abszolút nem temetem én se, és szerintem te se, Zoli.
Nem, persze, nem lehet temetni, és pozitív dolgokat is látunk tőle, ugye elsősorban az atletikusság az, hogy jó labdavezető, gyakorlatilag ahova ő el akar jutni a pályán, oda ő el tud menni viszonylag problémamentesen. A spacing nagyon rossz körülötte, és itt ebben benne vannak ugye az Ayton two-man action-ök is, az, hogy Ayton is róla is külön adást tényleg beszélhetnénk, hogy az ugye a kevés büntetőben az is benne van, hogy a szerencsétlen Isten barma nem hajlandó egészen a gyűrűig rollingolni, miután ugye kiadja a ball screen-t, de hát a ball screen-ek se olyanok, amilyenek ugye kellenének, hogy legyenek egy Scoot Hendersonnak. Nyilván a dobás az teljes katasztrófa eddig. Volt egy ugye egy olyan 4 meccses sorozata, ahol 2/21-et nyomott. Ez ugye a sérülés előtt volt. Gyakorlatilag nem esnek benne, és nyilván már így a saját fejébe is kicsit belemászott emiatt. Viszont ami tetszik az az, hogy ugye a scouting reportok alapján, az ő játékos leírása alapján ő ezt büszkén felvállalta, hogy ő igenis védekezni próbál majd, és egy kicsit túl agresszíven is sokat fajtolt eddig, de látszik, hogy ő akar dolgozni a játékán, és pont emiatt a mentalitás miatt, és amit így olvastam is róla, meg amit nyilatkoznak róla, az is azt erősíti meg bennem, hogy persze, tehát amúgy sem mondanánk le nyilván egy magasan draftolt játékosról ilyen korán, de ő szerintem jó kezekben van, nem tudom mennyire van jó kezekben egyébként, tehát így nem ezt akartam mondani, de ha már így elszóltam magam, ez benne maradt az adásban, mert szerintem pont, hogy nincsen jó kezekben, ami az edzői tanításokat illeti, de jó a mentalitása tényleg. És
a lehetőség ott lesz neki, ez a fontos.
Az a típusú játékos, aki nagyon lassan kezd, mert egyszerűen olyan a játék stílusa, hogy ebben nehéz azonnal jónak lenni, amiben ő jó volt, és amiben ő nem is az, hogy annyira jó volt, hanem amiben nagyon nagy potenciál van benne. Tehát nyilván sokkal nehezebb ezt kimaxol, mint mondjuk annak a Derek Lively-nak, akiről szeretnék majd még egy kicsit ma beszélgetni, tehát hogy pontosan, konkrétan beraktak egy szerepbe, és azt kell csinálnod, amiben alapban mindig is jó voltál, és teljesen más nyilván a kettő elvárás, a két ilyen fejlődési terv is emiatt.
Hát sőt, hát én azt gondolom, ez minden ruki irányító, VS magas embernél szinte
igen.
És ez egy megfigyelhető jelenség. Van-e még Scoot-tal kapcsolatban bármi, Ádám, neked?
Egy mondat, hogy igazából én azt érzem nála, hogy neki minden nagyon gyors, ami történik körülötte, és emiatt hibázik, és óriási közhelyet fogok mondani, ami miatt biztos, hogy Lala majd le fog szúrni, de le kell, hogy lassuljon neki a játék.
Yeah! Köszönjük szépen! Igen, ez a klisé is hangozzék el azért itt a 700. adásunkban, tett tönkre, köszi. Jó, ha maradjunk már akkor Portlandben, mert Kamarát már emlegetted, Zoli, és Nate Duncan odáig ment, hogy azt mondta, hogy egyébként, hogyha ránéztek a támadó statisztikáira, tragédia, de odáig ment Nate Duncan, hogy jelenleg a Portland legjobb védője, Kamara.
Nem kérdés.
Ez egyébként, ha már említetted, félig meddig Bill Upst, mert nem mondtad ki a nevét. Az egészen nyilvánvaló, hogy Kamara ezért játszik ennyit. Mert hogy Bill Upst keres egy olyan játékost, aki így jól védekezik, és Kamarában megvan egy kicsit az a potenciál, hogy ő 1-5-ig jó védő legyen, ami ugye ezért egy ritkaság, és általában itt a big wingek környékén érdemes körülnézni legtöbbször, hogyha ilyen játékost keresünk. Kamara ilyen lehet, na most azért nyilván támadásban ennél egy picit több kell majd, tehát nem csak a tripla, hanem gyakorlatilag ő ki tud hagyni mindent mindenhonnan, elég fakezű, azt kell, hogy mondjam.
Igen, és az a baj, hogy ő nem is ez a szuper atléta feltétlenül, tehát nagyon-nagyon jó védő, és nagyon akar védekezni, és ebben rohadt jó már most, de őt nem igazán használhatod majd például mondjuk egy Dunkers spotban, mint egy Gordont, neki nem nagyon van benne ez a jövőjében. Ettől függetlenül azért nem lesz ország mindig net negatív támadásban, mert jelen pillanatban az. De hát a Blazers nem siet sehova, úgyhogy neki is azért tudnak bizonyos számú dobóhelyzetet odaadni, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle, és amíg így védekezik addig, hát a rotációban nem valószínű, hogy ki fog szorulni, főleg ebben a csapatban, amelyik kimondva is azért küzd, hogy a drafton keresztül még tovább erősítse a játékos keretét a következő években. Majd arra leszek kíváncsi, hogy amikor már cserélhető lesz Grant, és értékre tudták váltani, akkor mennyire látunk egy olyan Blazers-t a szezon második felében, amelyben esetleg egy nagyobb szerepe lehet egy Kamarának támadásban, de mondjuk nem tudom, hogy ezt is mennyire akarod, tehát...
Nem áll ő erre még készen, igen.
Hát meg tudod, ő egy idős ruki, tehát az is valahol vicces, ugye, hogy Tybull szorítottak ki, ugye, hát lehet, hogy ő a következő Tybull egyébként, nem tudom, nem te, hogy látod.
Szerintem a dobás az rendben lesz, vagy rendben lehet, ha mozdulatból indulunk ki. Igen, én is ezt mondtam volna, hogy ő egy öreg ruki, állítólag a Phoenix nem is nagyon akarta belerakni ebbe az évelei cserébe, és a Portland nagyon ragaszkodott hozzá, úgyhogy ők már előre számoltak vele, de mindenképpen egy pozitív meglepetés így a szezon elején.
Na, ha már wingek, akkor beszéljünk Brandon Millerről, aki ugye hát abszolút megkapta a lehetőséget. Azt hiszem, hogy a padról kezdett, aztán most már úgy is volt a kezdőben, persze ez leginkább Rozier sérülése miatt van, ha jól emlékszem, de már úgy is volt a kezdőben, hogy már Miles Bridges visszatért. Most bárhogy is van, eleget játszik Miller, és hát olyan közepeske mindenből. Tehát ugye őt szerintem többen féltettük attól, hogy hát ez a játékos, hogyha túl nagy szerepet kap, a túlságos megkapja a kezébe a labdát, akkor azzal nem fog tudni mit kezdeni, és egyszerűen csak annyi történt, hogy nem kapta meg ezt a túl nagy szerepet, nincsen túlságosan sokat a kezében a labda, és egy ilyen off the ball wingként igazából meglehetősen üzemképes. Azért azt hozzátenném, hogy védekezésben nem kényeztetett el minket, és nem úgy nézed a highlightjait, hogy hú, te atya úristen, micsoda védő lesz belőle, és szerintem a kosár IQ-ja sincs olyan rohadt magasan, és ezt is lehetett egy kicsit tőle várni, de ne felejtsük el, hogy azért ő abszolút nem öreg, van még hova fejlődnie, de ez a fajta ilyen big wing, aki ő lehet, ennek abszolút mutogatja jeleit. Az, hogy superstar potenciált mutogat-e arra, egyelőre azt mondanám de facto, hogy nem. Viszont egy jól dobó, off the ballban és jól működő játékos lehet. Úgyhogy összességében biztató, talán a második helyhez képest egy ilyen drafton nem annyira biztató, amit eddig tőle láttam. Mit gondoltok róla, srácok?
Ő nagyon-nagyon jól kezdte a szezont. Az első három mérkőzése az gyakorlatilag újonc szinthez képest abszolút elit volt. Aztán azért lecsendesedett, és így is kijelenthetjük, hogy Brandon Miller abban jó, amiben vártuk, hogy jó lesz. Tudtuk azt, hogy a támadó játék az azért eléggé stabilan ott lesz az NBA-ben is. Tudtuk azt, hogy a dobása, bár lesznek ilyen streaky hetek, de az is relatíve stabilan előteremti majd neki annak a lehetőségét, hogy ő egy ilyen 12-től 16 pontos játékos legyen akár az újonc évében is. Ez szerintem egész szezonban stabilan így fog maradni. Vannak egyértelműen olyan problémák vele azért, ami konstans lehet. Viszont az érdekes egyébként, hogy vele védetik sokszor az ellenfél legjobb játékosát, és ezt lehet, hogy ő kérte, ő maga, hogy már most nagy terhet rakjanak a vállaira.
Én azt kötve hiszem egyébként, tehát mármint úgy értem, hogy rookie-ról van szó, lehet, hogy inkább fordítva van, hogy Clifford mondta azt, hogy ebbe az irányba akarlak terelni, haver.
Igen, és igen, lehet, hogy ez Cliffordot ismerve idézőjelesen ez így logikus. Nekem ez azért tetszett, összességében helytáll, nyilván a legnagyobb probléma vele kapcsolatban, hogyha támadójátéket nézzük, az, hogy továbbra sem mutatja annak a jeleit, hogy ő komoly nyomást tud helyezni a gyűrűre. És ez így volt az egyetemen is. inkább egy jump shooter, és nem tűnik egy olyan all-around támadó játékosnak, aki egyébként az ő méretei, fizikai adottságai és készségei alapján lehetne. Tehát nem akarom már most őt mondjuk a kis csatárok DeAndre Aytonjának nevezni, de akar majd ez ellen tenni, hogy ez a jövőben is így maradjon, hogy ne lehessen ezt mondani rá, mert neki igenis ezt a részt kell kibontani, hogy a ball screen-ek után igenis támadja a gyűrűt, agresszíven és jó értelembe keresve a kontaktot, neki több büntetőt kell átlagolni, és akkor egyébként kijöhet neki még jobban az is, hogy ugye egyébként nem egy rossz playmaker, főleg úgy nem rossz playmaker, hogy amikor ő támadja a gyűrűt, akkor abból jól meg tudja találni az üres csapattársakat, és egyszerűen ebből kell neki több, és védekezésben továbbra is oda tenni magát, és a lehető legtöbbet kihozni abból, ami egyébként ott nem egy tökéletes csomag, ha a védekezést nézzük, mert a mérete tök jó, de ugye az oldalirányú mozgás, az atletikusság azért nem feltétlenül extra ez a mérethez, de nagyon kíváncsi leszek, hogy Cliffordnak ez a dolog működik-e majd, és idővel Brandon Millerből jó védőt is tud-e faragni, mert alapvetően azért ez is meg fogja határozni az értéket amellett, hogy mondom, ez a támadásbeli gyűrűtámadás, kicsit még több agresszivitás, ez mennyire bontakozik majd ki a következő években. Számomra Brandon Miller a legnehezebb rangsorolható újonc talán most, mert a harmadik helyre is oda tudnám rakni, de ugyanakkor meg érvehetnék amellett is, nem tudom, hogy nyolcadik helyre raknám. Tehát lehet, hogy például egy Lively-t elé raknék, lehet, hogy mögé. Szerintem őt most nehéz rangsorolni ebből a szempontból, mert abban jó, amit vártunk, és kérdés, hogy ezt mennyire díjazod.
Igen, és Ádám, tőled úgy kérdeznék Brandon Millerről, hogy ugye nem csak mindenki más hasonlította őt Paul Georgehoz esetlegesen, hanem ő maga is, sőt, azt hiszem talán a kedvenc játékosa, vagy hogy Paul George videókat nézeget, és ha Paul George-ra visszagondolunk, akkor azért ő az első két évében, hát valami ehhez hasonló volt, de talán első évében még ez se. Mondjuk nyilván ez szituáció függő is, hogy ugye mennyit tudott akkor játszani, ott emlékszem Danny Granger mellett mögött. Amit akarok mondani ezzel, hogy látod-e még benne a Paul George-ot, mert gondolom abban egyet fogsz velünk érteni, hogy egészen pontosan olyan, mint amilyennek vártuk.
Igen, semmilyen meglepetést nem okozott. Ha jól emlékszem, akkor így a draft környékén, akkor Zoli, te voltál, aki őt a második helyre tette, és például Gabi is, meg én is inkább Scoot mellett érveltünk, és szerintem továbbra is ugyanez a narratíva, hogy stabilabbnak tűnik a padló Millernél, de a plafonnál meg elképesztő különbségek lehetnek Scoot javára. Kicsit attól félek, hogy előtt a Hornets egy második pikket, és hogy nem fog egy akkora fejlődési ívet behozni Miller. Szerintem korrekt rotációs játékos lesz ő mindig is, és tényleg, amit mondtatok, a védekezés fog dönteni, hogy ő meddig juthat el, illetve az, hogy megtanul-e a gyűrű körül befejezni.
Azt hiszem, hogy még Lively az, akitől mindenképpen kell beszélnünk, és akkor utána...
Beszélünk szerintem Lively-ról és Koulibaly-ról, mert hasonló szerepbe rakták őket. Mert
igen,
nem,
igen.
A védekezésre gondolok, nem arra, hogy
Hogy kezd, vagy szemben. Értem. Jó, hogyha Lively-ról és Koulibaly-ról is beszélünk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy itt van két nyers játékos, akközül az egyiknek mondjuk úgy, hogy minden skijét ki tudja használni a Dallas Mavericks, mert pont amit tud, pont az kellett, ugye ezt Chet Holmgrennél is kiemeltük. A másik oldalon viszont a Washingtonnak egy kicsit úgy kell ezt a Koulibaly projektet csinálni, látszik, hogy micsoda besegítő védő például, egy-egyben szerintem még nem annyira brutális, de azért ott is mutatott jó dolgokat. Szóval a Washingtonnak viszont úgy kell egy kicsit kezelni ezt a dolgot, hogy gyerekek, egy tankoló csapat vagyunk, és ezért Koulibalyt játszatjuk, és az sem baj, hogyha vannak támadásban szörnyebb meccsei, mert igazából egyébként tehát dobott többé üres triplát, nem arról van szó, hogy fakezű lenne, lerohanásban például nagyon hatékony, tehát tényleg egy ilyen elit atlétának tűnik, de azért a Washington nem azért játszatja Koulibalyt, hogy többet nyerjenek. Ezt akarom mondani, miközben a Dallas kicsit kényszerből is, de azért játszatja Derek Lively-t, mert nekik pont ez kell, és ezzel nyernek többet. Szóval kicsit hasonlítanak is, de a szituáció az nem is különbözhetne jobban.
Azért ez tök durva, hogyha ránézek Koulibalynak a statjaira, hogy oké, kis minta, de én ezt nem vártam, hogy 2,9 rádobott triplánál ő 44%-kal dob. Tehát ez ilyen eléggé pozitív meglepetés. Lively meg ő is azt hozza, amit tud, amit már rögtön lehetett az Abu Dhabi előszezon meccsen látni, hogy ez a Lukával, ez a pick and roll és alley-oop fenyegetettség, ez nagyon jól meg lesz Lively-val. Amit én nem gondoltam volna, hogy neki volt például a Bulls ellen egy 6 gólpasszos meccse is, amikor ezeket az úgynevezett short rollokból is nagyon jól meglőtte a sarkban álló triplázókat, úgyhogy mind a kettőjükkel kapcsolatban egyenlőre nagyon pozitívnak érzem a dolgokat, és behoznék gyorsan itt még egy olyan embert, aki hozza úgy tűnik, amit várnak tőle a draftolt csapatánál, ő pedig Jordan Hawkins, hogy ő is hozza egyenlőre a shootingot, vagy hát egyre inkább beleszokik. Ő meg ugye a Dallas dobta szét még egy szezon közbeni meccsen, és akkor több Dallas témát is érintettem, úgyhogy így dobom tovább Zolinak.
Igen, az a mérkőzés hát elég fájó volt, mert egyébként jó Hawkins és top 10 végére raknám valószínűleg, de nem dobott azért messze, megközelítőleg sem úgy eddig a szezonban, hogy azon a meccsen, de jó, a Dallas ellen történt, és akkor itt ugye Lively-ról egy kicsit beszélnünk kell, hogy ő valóban pont az, amire ennek a Dallasnak szüksége van, de hát ott sem tud azért ő még most csodát tenni, ami tök értető újoncként. Így is azért 4-jel kevesebb pontot adunk fel, 100 labda birtoklásra leosztva, amikor ő ott van a pályán. Amikor ugye ketten Lukával vannak fent a pályán, akkor ugye ez azt jelenti, hogy 115,5 pontot adunk fel 100 labdabirtoklásra, ami hát rossz, de mondjuk ilyen majdnem top 20-ba beférő védekezés. Tehát azt érjük el vele, hogy a 27-28-29. Védekezés helyett ilyen majdnem top 20-as, amikor ő pályán van. És nézve a meccseket, az, hogy tényleg mennyire rossz a periméter védekezése Mavericksnek idén eddig, nem is nagyon váratunk el ennél többet egy újonc Lively-tól, mert sokszor tényleg olyan nehéz helyzetben van már, hogy tényleg olyan döntési lehetősége van, hogy a két rossz közül mely a kevésbé rosszat válaszza ki, amikor ráviszik a labdát a gyűrűre, szóval tényleg nagyon nehéz. Ami valóban nagyon meglepő, és törülök neki, hogy mondtad Ádám, hogy nagyon szép passzokat ereszt meg, és nem csak feltétlenül a gólpasszokról beszélek, olyan érzékkel tudja meglőni, akár még ráfordulás után is a csapattársait, akár a sarokban, amit én abszolút nem vártam és nem számítottam rá. Ami nagyon tetszik még szintén, hogy 2 triplába már beleállt, ugye terjedt róla is az a videó, ami kb. Mindenkiről ilyenkor. A világ összes. Azon csodálkozom, hogy tényleg, ha Ben Wallace ma játszana, róla is látnánk olyan videót, hogy szórja cson nélkül a triplákat edzésen. Ettől már nem kell hasra esnünk, ezt már megtanultuk az elmúlt 10 évben, amióta ugye a social media igazán beindult, de nekem a dobó mozdulata is, ha nem is nagyon tetszik Lively-e, de lehet benne potenciál, tehát róla el tudom képzelni, hogy később valamikor ténylegesen legyen egy jumperje is. Most már itt van a Mavericksnél, vele sem tudunk majd még idén csodát tenni védekezésben, elég nagy gondok vannak, de nagyon-nagyon pozitív, és én a top 5-be raknám valószínűleg. Koulibaly-ban talán, hogyha Holmgren-et és Wembit nem számítjuk, én lehet, hogy Scoot mellé raknám olyan játékosokat, illetve, hogy kiben látom én a legnagyobb potenciált. Nyilván én a Eurókat mindig ugye túlértékelem egy kicsit, de ő szerintem tényleg egy különleges prospekt. A 7 láb 2-es wingspanjét azt olyan csodálatosan használja, hogy hihetetlen a Mavericks ellen volt egy olyan sequence, nem jut eszembe jobb magyar szó, amikor Luka fast breakben próbált vinni a labdát, nagyon jól lekövette, kiharcolt egy passzt, utána Doncic visszakapta a labdát, csinált egy pick and roll-t, gyönyörűen megkerülte az elzárást, és tapadt végig rá, és végül egy nehéz dobás kísérletet erőszakolt ki. Ott tényleg az elejétől a végéig gyönyörűen lehozta azt a védekező labdabirtoklást, és olvastam egy ilyen elemzést róla, ami kiemelte külön az ő csípő izmainak a lazaságát, és azt, hogy ezzel az egyébként komoly mérettel és karfesztávolságokkal milyen hihetetlen gyorsan tud mozogni. És ez abszolút így van, és ebbe fontos szerepet játszik ugye a csípő és a csípőnek az izmai. Nagyon-nagyon, tehát ez segíti őt abban is, hogy egyrészt elvegye a területet a betörő játékosok elől nagyon gyorsan, és abban is, mert azért ő fizikailag még nyilván jön majd rá izom, de abban is jó, hogy átverekedje magát a labdás elzárásokon, és a kezeivel folyamatosan aktív, tudom, Lala ezen is rögni szokott, de hogy valaki kalimpál, igenis fontos dolog, hogy ne csak, hogy felragd a kezed, de aktív legyél a kezeiddel is, és ő folyamatosan érezteti a jelenlétét a kezeivel is, azokkal a hihetetlen hosszú karokkal.
Bocs, erre hadd csatlakozzak már egy rövid anekdótával, jó. Mert hogy amikor Nick Nurse itt tartott előadást ugye Pécsen, és én ugye ott voltam, akkor az egyik legérdekesebb volt az, hogy a Raptorsnál csináltak olyan statisztikát, hogy amikor felállt a védelem, tehát amikor félpályás támadásra került a sor, akkor ki volt az, aki széttette a karját. És hányszor? Tehát erről volt egy statisztika, mert hogy ez volt az egyik ilyen fő védekezési elv, hogy látszunk nagyobbaknak. Tehát amikor szembe néz a labdás a védelemmel, akkor nem csak embereket lát, hanem háromszor annyi helyet elfoglaló embereket lát azzal, hogy szétrakják a karjukat. És egyébként Kyle Lowry volt az, aki a leggyakrabban megcsinálta. Ez se semmi.
Ebből is látszik, hogyha mondtok valamit, és mondjuk Lala ezen röhög, akkor ne ti érezzétek magatokat rosszul az ő tanulatlansága miatt.
Ezt te fogod átadni a Lalának.
Ezt te fogod átadni.
Én bedobom örömmel a busz alá, amiket én kapok tőle, úgyhogy nyugodtan. Okay.
Teljesen jogos. Én szerintem Koulibalyról mindent elmondta Zoli, én csak még annyit tennék hozzá, hogy milyen elképesztő az, hogy ugye ilyen laza csípővel, ilyen laza mozgással rendelkezik egy már most ilyen izmos ember. Tehát, hogy amikor ő rá tényleg rápakolják az összes izmot, akkor nem is tudom, hogy kihez lehet majd hasonlítani. Kicsit, mint hogyha, hát nem is tudom, tényleg, Strombay Swift.
Mondj valami nagyon durvát. Swift nem rossz egyébként fizikailag, igen. Swift egy brutális atléta volt.
Na jó, de ő egyébként messze nem volt védekezésben, nem tudott így mozogni, meg se közelített.
Hát ő magas ember volt ténylegesen. Szóval én nagyon nagy Koulibaly fan vagyok, és tényleg én elképesztő potenciált látok benne. Az ő dobását azt én nem kajálom meg messze, tehát látszik a büntető százalékán is, hogy ez nem hogy 40% alá, de szerintem 30% alá is be fog zuhanni a szezon végére. Meglátjuk. Minden esetre a Wizardsnak most hirtelen végre lett több oka is örülni. Hát mondjuk Jordan Poole nincs köztük.
Azt majd valamikor külön megemlítjük, de gyorsan még Hawkinsról annyit, hogy szerencsétlenre nagyon nagy szerep hárult, vagy szakadt. Tehát úgy, hogy azt hiszem nem is volt benne a rotációba a szezon elején, és most meg már így ilyen hozzáképes csillagászati ez a usage százalék, most már középtávolikat dobál, és ez nyilván épp most szorul vissza, amikor éppen Ingram és Zion is van, és ráadásul végre elkezdett mindkettő egyszerre jól játszani, de azért itt rá egy picit nagy volt a kabát, az látszott, és persze tök jó, hogy 36%-kal triplázik magas kísérlet arányjal, amit vártunk tőle, ezt ilyen szempontból persze hozta, de amikor ennél többet kellett tennie, akkor az nem nézett ki jól, úgyhogy ennyit Hawkinsról, viszont az adásunk végére említsünk már meg még 2-3 embert, csak így legalább dobjuk be a nevét Jaime Jaqueznek, mert amit viszont ő csinál, az szerintem bőven fölülmúlja a várakozásokat, és nyilván ő is rukiként kell értékelnünk azt, hogy 60%-os TS-sel dob, akkor azért rögtön az első reakciónk az, hogy nem hiszük, hogy ez így marad. De az, hogy Jaquez tulajdonképpen ebből a nagyon furcsa, alulméretezett négyes szereppel, amit tolta, tehát szinte magas emberként kezelték ugye őt a college-ban, és hogy a Miami Heat-ben viszont ő tulajdonképpen egy kettestől négyes, egy wingnek tekinthető, és hogy védekezésben sem egy folyamatos céltábla, az nem tudom, hogy benne volt-e a pakliban, Ádám, kérdezlek.
Benne. Hogyha röviden szeretnék válaszolni, ha egy kicsit hosszabban, akkor azt kell, hogy mondjam róla, hogy ő tényleg egy minden hájjal megkent igazi UCLA-ből érkező college veterán volt, aki underdogként jutott be a csapatával tehát nagyon hasonló a Miami tavalyi szezonjához, hogy éppen csak bekerültek a Madness-re és onnan Final Four-ig mentek, tehát ő nagyon hit culture játékos, tudja, hol kell lennie, tudja, mit kell csinálnia, ami engem meglep az, hogy elég sok triplát ráemelt, több mint 3-at, én ezt egyáltalán nem gondoltam volna róla, és marha erős. Tehát én nem gondolom, hogy később is őt kéne kiszemelni bárkinek, hogy ő lesz a védelem gyenge lánceme.
Van egy nagyon beteg kompom hozzá, ami nem tudom, hogy átmegy-e a Dunán, lehet a Dunán nem megy át, csak az első patakon maximum, de hogy nem ilyen lenne Kelly Olynyk wing verziója, mint ő?
Ez tényleg elég beteg hasonlat. Nem tudom, Olynyk volt jó védő valaha is, mert most így hirtelen nem tudom, hogy hova tenni. Hogy
igen,
lehet,
igen, mert ez most mindig is egy kérdés volt, ugyanis Olynyk mindig rohadt jól tudta, hogy hol kell lennie, de azért voltak, hogy is mondjam, csak mondjuk így mozgékonysági akadályai annak, hogy igazán jó védő legyen.
Ezt nekem még emészgetnem kell ezt a kompot, majd a 800. adáson szerintem visszatérhetünk rá.
Okay. Zoli, Jaime Jaquez juniorról mik az első benyomások?
Én itt felírtam természetesen, és nem tudom, hogy csak a valószínűleg latinó felmenők miatt, de hogy az ő draft kompja egyébként egy olyan név volt, akit én nagyon szerettem az NBA-be, ugye Garbajosa. A Garbajosán azzal szerintem atletikusabb, de egyébként érdekes, hogy tényleg ebbe a kis csatár erőcsatár szerepbe volt ő is, és amit mindenki mondott ugye Huck ezzel kapcsolatban, az alapok, ugye az intangibles, hogy abban ő verhetetlen, és bár egyébként én sem számítottam arra, hogy ennyire jól fog triplázni, neki azért nem volt rossz jumperje az egyetemi évek alatt se, bár, és ebben csapattársához Jimmy Butlerhez hasonlít, hogy tényleg egyik évben volt, hogy 34%-kal dobott, utána 30% alatt, szóval ez éppen melyik évben tartunk, úgy találta ki, hogy épp lesz-e triplája abban a szezonban, vagy nem, és egyébként rohadt frusztráló lehet játékosokra építeni offenszt ilyen szempontból. Hát ugye szerencsére azért rá nem kell építeni az offenszt a Heatnél, bár sokkal nagyobb annál a szerepe, mint amire számítottunk, főleg az utóbbi időben, és gyönyörűen tud élni vele. Azt hiszem, hogy mindenkit kibeszéltünk, de ha már egy ilyen meglepetésre merül, akkor még talán Craig Porterről egy picit lehet
beszélgetni. Egybevehetjük őt Podzemskivel, mert szerintem két olyan kvázi irányító, abszolút, vagy egyes-kettes, aki azért meglepett minket a dobásával. Podzemski esetében a lepattanózás, nem tudom, néztétek, 16 perc alatt 4 lepattanót átlagolt. Tehát
ja, brutálisan jó.
Az új Josh Hart, vagy nem is tudom, az új DiVincenzo, hogyha egyen lejjebb nézzük. Craig Porter meg hát gyakorlatilag lehet, hogy most át fogja venni a sérült Ty Jerome-tól a csereirányító szerepet Clevelandben, amit senki nem látott jönni.
Porter tényleg szenzációs, főleg egyébként ugye novemberben, mert a szezon elején ugye nem igazán játszott, nem volt rotációban az első pár mérkőzésen. Aztán, ahogy kénytelenek voltak hozzányúlni, úgy beszállt, először csak ilyen akár pár percekre, ha kellett, akár első fél időben, és utána nem is jutott vissza a pályára, és november közepétől gyakorlatilag benne van a fő rotációban, és azóta nem, hogy rossz meccse nem volt, de csak kiváló meccsei voltak. Nyilván felmerül az emberben a kérdés, hogy ezt meddig tudja ő fenntartani, mert azért nagyon-nagyon meglepő ez a fajta konzisztencia, amit ő az elmúlt 5-7 meccsen mutat. Neki azért szintén olyan faktorok dolgoznak ellen, az alul méretezettség, az öregség, ő is ugye öreg, mint az országút újoncként, hát ő, neki azt hiszem redshirtös szezonja is voltak, tehát gyakorlatilag ilyen 5 évnyi évet égetett el az egyetem alatt, és nem is játszott minden évben, szóval ő már, az is lehet, hogy 24 éves, de 23 legalább. Viszont azt már sok adjára látjuk, hogy akinek komoly egyetemi tapasztalata van, ők igenis sokszor emiatt kevesebb hibával kezdik el az NBA karrierjüket, és jó teljesítményt tudnak nyújtani. Ráadásul egy kicsi egyetemről jött, borzasztó kicsi egyetemről, Wichita State-ről, és az egyik legkellemesebb újonc meglepetés eddig a szezonnak.
Ádám, róla is beszélj, meg Podzemskiről is. Hogy látod őket eddig? Neked is ez a két ilyen meglepetés?
Pozitív irányba mindenképpen. Ugye Craig Porter olyan szinten radar alatt volt, hogy még én se láttam őt játszani, még az egyetemen se, ugye a Wichita State-et. Azt
na, várj, most álljunk meg, akkor most ezt emesszük meg, ami elhangzott. Tehát egy olyan játékosról beszélünk, akit Ádám sem látott. Igen, folytasd.
Igen, és hogy ugye a Wichita State-et azt szerintem, Gabi, neked nem kell bemutatni, ugye Fred VanVleet miatt, szóval ő is undrafted volt anno, Porter sem volt magasan rangsorolva, de úgy tűnik, hogy amit várnak tőle, azt megoldja. Podzemskit én inkább követtem, figyeltem, a Warriors-ba is nézegettem, hogy ő mit fog tudni nyújtani. Engem a lepattanózása annyira nem lep meg, mert ha jól emlékszem, ő az egyetemen is ilyen elég magas számokat hozott. Jó, tudom, az egy másik szint, de hogy a készsége az megvan hozzá. Azért még elég korán van, hogy itt óriási következtetéseket mindkettőjükkel le lehessen vonni, de nagyon jól indul ez az egész, viszont simán benne van, hogy ők is akár egy rossz szituációban találják magukat, akkor egészen eltűnhetnek a ligából is akár. Főleg Porternél van meg szerintem ez a veszély.
Igen.
Igen, én is egyetértek egyértelműen. Podzemski a méretei miatt, a kora miatt, igen, sokkal kevésbé valószínűbb ebből a szempont.
Meg a triplázása az pont olyan jónak tűnik, mint barangozták. Én itt gyorsan megjegyezném azt, hogy szegény Grady Dick eddig egészen tragikusan néz ki, tehát abszolút nem való a pályára, de azért mégis nagyon igyekeznek vele, mert a potenciál látszik. Na, Grady Dick egy jó jelölt lehet talán arra a bizonyos díjunkra, hogy most még elég szörnyűnek látszik, de nagy potenciál van benne, csak mondjuk Koulibaly nyilván egy sokkal jobb jelölt, csak mondom, hogy igen.
Mert én elég nagy Dick Rider vagyok, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy sokkal jobb
szemére.
Megint előhúztunk egy Dick poént.
Eddig egyébként egyetlen jó meccse volt a körülbelül, nem tudom, 15-6 meccsen játszott eddig, tehát stabilan kb. Azt hiszem, talán minden meccsen játszik pár percet, de hogy egyetlen egy jó meccse volt eddig. A többi az...
Tragikus.
Hát volt talán még egy középszar, és volt nagyon-nagyon sok rossz.
Tehát olyan szinten, hogy bedobja őt az edző, és hogyha az első 3 percben nem csinál 3 baromságot, csak akkor maradhat tovább a pályán, és általában nem marad.
Szegény.
Én szerintem lesz ez még jobb, nagyon szeretem, hogy a Raptors
ilyen jobb lehet, igen.
Türelmes vele, de az látszik, hogy a kosár IQ-ja magas, de attól még egyelőre gyors neki a játék. Ugye ez furcsán hangozhat. Azt mondom, hogy amikor benne van a flow-ban és látja, hogy hova kell mennie, akkor ott van. Ami például védekezésben is voltak jó jelenetei. Csak egyszerűen még rohadt gyors neki, és hát nagyon-nagyon sokat kell erősödnie fizikailag, hogy ebbe a ligába, hogy ne nyomják el.
Hát eddig ami sokkoló az az, hogy mennyire borzasztóan dob, mert azt gondoltad volna, hogy ez lesz az a játékelem, ami neki azért az elejétől jó lesz, de hát eddig úgy dob, mint Scoot Henderson, sőt, hát lehet, hogy úgyse.
Igen, abban is egészen tragikus, pedig ezek az off the wall mozgások nagyon megvannak, tényleg oda tud jutni, hogy el tudja dobni üresen.
Nagyjából üresek is a dobó ezetei, ahogy néztem.
Igen, igen, vagy igen.
Legalábbis nem annyira nagyon lekövetett.
Hát figyelj, az ő gyors dobó mozdulata mellett szerintem ezeket be kell előbb-utóbb dobnia. Na mindegy, hát erre még van időnk. Ádám, van-e bárki, akit megemlítenél itt a végén, vagy bármilyen hozzáfűzni valód, mert ha nem, akkor végül is az adásunk végére értünk.
Egy mondatot szeretnék csak két top 10-es pickről, ugye Taylor Hendricks és Jairus Walker gyakorlatilag értelmezhetetlenül keveset játszott eddig. Nekem mind a kettő ebből a szempontból meglepetés. Úgy tűnik, hogy az Indiana tényleg mindent egy lapra feltéve támad, mint egy jó kis ilyen szuronyroham, a védekezéssel nem foglalkoznak. A Jazznél meg, hogy Hendricks miért nem kerülhet be, az számomra egy rejtély. Lehet, hogy úgy gondolják, hogy ő annyira nem kész még erre az egészre, hogy tönkretenné az önbizalmát is, hogyha felengednék a pályára, fogalmam sincs.
Hát főleg a Jazz helyzetében teljesen indokolatlan, hogy legalább nem tudom én azt a csere 4-es-5-ös szerepet megossza Kelly Olynyk-kel, és akkor játszon egy 10 percet, ugyan már. Szóval teljesen értem.
Igen, igen, nagyon fura ez Hardytól, és teljesen értem, hogy miért nem 2 perce van eddig a szezonban, tehát azért ez nonsens.
Igen.
Jó, lehet, ő látja edzésen.
Ő látja, nem. Igen. Ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy ő lát valamit, amit nem. De amit én látok, az az, hogy ez most egy igazi maratoni adás lesz, ami szerintem nagyon szép ünnepe a Keleten-nyugatonnak, ha már így a 700. adás egy rookie watch lett, és ebben nagy-nagy segítségünkre volt doktor úr Kovács Ádám, úgyhogy Ádám, nagyon szépen köszönjük, hogy csatlakoztál ma hozzánk.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hallgasson mindenki még legalább 700 Keleten-nyugaton adást, és hogyha emellé belefér az ide, be a kedves hallgatóknak, akkor keressenek rá a Van & Dodo podcastre is.
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Ádám, és azon gondolkodtam, hogy mikor fogjuk majd felvenni az NCAA adásunkat, ugye hát lehet, hogy jó lenne még, hát nem tudom, mondjuk pont ez nem az a draft class lesz, ahol lehet, hogy még egy
igen, March ez nem Madness az
előtti
a draft class
adás indokolt. Igen, de legkésőbb a March Madness előtt, akkor ugye március elején mindenképpen átbeszéljük a mezőnyt, meg nyilván majd a nemzetközi, bár akkor lehet, hogy abban az adásban nem fogunk kitenni a nemzetköziekre. Mindenesetre nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást még egyszer, élmény volt, sziasztok!
Én pedig akkor Zoli tőled köszönnék el. Köszönöm szépen az elmúlt 700 adást is, nyilván, és te, hogy Ádám...
609, á, 685-öt kb. Lehet, hogy lehet 695
valahogy, valahogy úgy. Egy adás volt, amiben meg én nem voltam. Úgyhogy...
Akkor igen, magadnak 690.
Nem baj, ketten együtt azért simán összehozzuk a 700-at, és ahogy Ádám mondta, majd a következő 700-at is esetleg megpróbáljuk. Úgyhogy ez szép.
Igen, én benne vagyok, amíg a, ahogy mondani szokták, amíg a kerekek le nem esnek Verdáról, aztán már meglátjuk, hogy még egy közhelyet pufutassak, hogy mit hoz az élet.
Atya úristen, gyorsan fejezzük be ezt az adást. Szia Zoli!
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, hatalmas pacsi, hogy velünk tartotok. Akár aki a 700. adását hallgatja velünk, akár aki az elsőt. Köszi szépen, hogy itt vagytok. Azt is, hogy ennyien támogattok minket patreon.com/keleten-nyugaton a cím, jól tudjátok. És hamarosan jövünk újabb adással, addig is minden jót. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.